Kedves hallgatóink, Lukovics Milán van a mikrofonnál, Szent Györgyről beszélgettünk, Molnár János festőművésszel. Beszélgettünk kicsit arról, hogy hogyan lehet legyőzni a gonoszt, hogyan jelenik meg a történelmi, társadalmi szintjén az életünknek, hogy engem foglalkoztat az, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a gonosznak teljes egészében, nem kell attól tartanunk, hogy az akaratunk ellenére csak úgy átveszi az uralmat az életünk fölött, hanem hát mi magunk fel vagyunk ez ellen fegyverkezve, fölvehetjük a küzdelmet, de ezt a küzdelmet mindegyikünknek személy szerint meg kell vívnia, nem fogja helyettünk senki más ezt megtenni, vagy nem véd meg bennünket semmi más, csak a saját erőfeszítésünk, küzdelmünk. De azért mégis fontos, hogy nem vagyunk ennek teljesen kiszolgáltatva, ennek a gonosznak, nem kell attól tartanunk, hogy úgy észrevétlenül beszivárog az életünkbe valamilyen úton, módon, és hát ez a személyes tapasztalatom is sok-sok beszélgetés, gyóntatás révén, hogy sajnos azok, akik valahogy valamilyen, nem tudom, fogékonyságot mutatnak a mai ilyen divatosabb vallási irányzatok ezoterika irányában, hát ott viszont sokat küszködnek ezzel a félelmekkel, hogy ez a gonosz, ez hát valamiképpen átveszi az uralmat az életük fölött, úgyhogy talán jó, hogyha használjuk azokat az eszközöket, azokat a lelki fegyvereket, amiről Szent Pál is ír, ami hát legfőképpen a Jézus Krisztushoz való ragaszkodás, és hát az egyháznak a szentségei, amelyek megvédenek bennünket. De hát ezzel együtt kicsit ilyen pszichológiai síkon is megjelenik ez a Szent György alakja, hogy valahogy azért ott van mindegyikünkben a rossznak vagy a gonoszságnak a csírája, és megdöbbentő egy gyermek számára az, hogy egy ember hogy lehet nagy és gonosz, egy alkoholizmus poklát megjárt szerző írja ezt, gyerekkori élményét, tapasztalatát, illetve hát az is egy megdöbbentő, vagy hát nagyon-nagyon melbevágó esemény, vagy tapasztalat egy felnőtt ember számára, hogy egy gyerek hogyan tud gonosz lenni, de hát bizony az is előfordul, úgyhogy ezt magunkban kell fölismerni, és ahogy ezek a művészek is megjelenítik, akár szoborban, festményben, akár régi festmény, egy barokk festményre gondolok, vagy egy népművészeti elemekkel fölépített festmény, hogy valahogy a sárkány alakja az kifejezi az emberben zajló folyamatot. Kár, hogy ezt már nem volt időm megbeszélni Molnár János művész úrral, de hát úgy érdekelt volna ez, hogy hát hogyan növesztünk vastag bőrt a lelkünkön, hogyan zárjuk ki a környezetünknek, a külvilágnak a jelzéseit, hogyan növesztünk szarvakat, leszünk ilyen szúrósak, tüskések, aki közelünkbe kerül, azt hát megsebezzük, illetve a szavaink hát égetnek, pusztítanak, méghozzá nagyon fondorlatosan és sokszínűen a sárkánynak, ugye, a népmesékben is sokszor 7 feje van, vagyis nem is tudjuk hirtelen, hogy valakivel, vagy belőlünk, hát éppen hogyan, milyen formában csap ki ez a mások iránti elutasítás, vagy rossz indulat. Úgyhogy hát van min küzdenünk. Nagyon fontos, hogy a gonosszal nincs megalkuvás. Azt le kell győzni, el kell pusztítani. A bennünk lévő indulatokkal, ugye beszélgettünk kedves műsorvezető társammal az adás elején a Szent Ferenc megszelídíti a farkast című történetről, tehát ugye a bennünk lévő vadsággal, vagy indulatokkal, vagy éppenséggel a másik emberrel, akivel valamiképpen szembe kerülünk, az ellenségünké válik, azzal föl lehet venni a küzdelmet, ott meg lehet szelídíteni ezeket a nagy erőket, akár belső energiákról beszélünk, akár egymásnak feszülő emberekről, akik utána mégiscsak valahogy összetudnak fogni, ezeket az erőket hát be lehet fogni valamilyen jó célnak a szolgálatába, de a gonosszal nincs megalkuvás, azt le kell győzni, vagy el kell pusztítani. No hát, ezen a napon szokták kihajtani az istállókból a legelő jószágokat, marhát, bárányt, ugye a legelőkre. Nagyon érdekes a számomra az, hogy nagyon sok régi név, például a Lajos vagy a Béla, nagyon sokat veszített a gyakoriságából fiatalok, gyerekek között, alig találkozom ilyen nevű fiatallal, de a György azért tartja magát, több országnak a védőszentje, például Angliájé, vagy Grúzia, ugye most már szeretik ezt a formát használni, hogy Georgia, ami hasonló írással az Amerikai Egyesült Államoknak is egy szövetségi állama. A grúz az egy ilyen csúfnév, az oroszokkal való viszonyuk nekik sem volt egészen felhőtlen a hosszú történelmük során. Az oroszok ugye grúznyákoknak csúfolták őket, és éppen ezért is a hivatalos nemzetközi szóhasználatban ezt szorgalmazzák, hogy Georgiának nevezzék az országukat. Ők egyébként a saját nyelvükön Szakartvelónak hívják, de hát nagyon sok híres ember is viselte a György nevet, település nevek is találhatók, ugye ezek között Szentgyörgymező, Esztergomnak egy város része, de Torockó-Szentgyörgy, Sepsi-Szentgyörgy például, illetve környező országok, vagy világnyelvek ben is él ez a név, ugye George vagy Georg németül, de Jerzy, Jirzsi lengyelül, illetve csehül, Juri oroszul, Gyorgye románul, vagy hasonlóan ejtik szerbül is. No de Szent Györgyről lépjünk tovább, mert következő érdekes témát szeretnénk itten szóba hozni, már fel is konferáltuk. Ritkán van alkalma az embernek egy zeneszerzővel beszélgetni, de hamarosan erre fog sor kerülni. Előtte azonban Nagy László Adrián Lukács passiójából fogunk egy kis részletet meghallgatni.
Hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy ki ne halodjék hited. Ezért te, ha majd megtérsz, erősíts testvéreidet. Neked, Péter, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor letagadod, hogy ismersz engem. Ezután azt mondtam nekik. Amikor elküldtelek titeket, Erszény, Tarisznya és Saru nélkül, miben szenvedtetek hiányt?
Itt van velünk a vonalban Nagy László Adrián, orgonaművész, és most már zeneszerző és költő is. Köszöntelek szeretettel a Mária Rádió hallgatóinak a nevében.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat, és téged is, Milán atya.
Ismertelek téged régről, mint orgonaművészt. Hogy adtad a fejedet zeneszerzésre? Tanultad ezt, vagy megkipróbáltad? Hogy jött az, ennek a Lukács Passiónak is az ötlete?
Tulajdonképpen már régebb óta jelen van az életemben a zeneszerzés, illetve annak különböző formái. Mindig is érdekelt, hogy lehet zenében kifejezni gondolatokat, hogy lehet megfogalmazni hangok útján valamiféle mondani valót. Korábban is több különböző féle zene kikerült a kezem alól, hogy így mondjam. Nagyon sok átdolgozás, többek között, ami szintén a Honvéd férfi karral, mint most ez a Passió is, ment korábban Bach magnifikátjának egy, hát nevezzük úgy, hogy jazz átdolgozása, vagy újrafogalmazása, de saját művek is, mint például az úgynevezett országúti mise, amely hát ugye nyilvánvalóan a Margit körúti templomhoz kötődik, azért ez a címe, az egy klasszikus mise kompozíció vegyes karra és orgonára. Ez most egy különleges mű, ez a Lukács Passió, hiszen csak férfikar szerepel benne, női hangok nem, ugye hiszen a Honvéd férfikar felkérésére íródott a mű az idei nagy hétre, és ugye férfi hangok, férfi szólisták, és egy különleges összeállítású 11 fős kamara együttes kíséri.
Hogy Lukács? Ugye Máté Passiót, János Passiót többet ismerünk, hogyan esett a választásod a négy közül Szent Lukácsra?
Így van, hát több oka is van ennek. Az egyik, ugye amikor már megkaptam ezt a felkérést, hogy egy Passiót írjak a férfi karnak, akkor nyilván elkezdtem gondolkodni, olvasgatni a négy Passió történetet, és valahogy ez érintett most meg legjobban engem, ezt találtam legszemélyre szabottabbnak, a Lukács-féle szöveget, illetve hát azért nyilván van benne egy pici ilyen háttér gondolat, vagy háttér félsz, ugye a nagy Pachi Máté Passió és János Passió után, hogy hát talán ne abba fogjon bele rögtön az ember. Talán egy pici ilyen érzés is van benne.
A 8 óra előtt, a hírek előtt egy festőművésszel beszélgettem, és hát ő arról beszélt, hogy egy képet ő hogyan komponál meg. Hát most ehhez képest egy zeneszerzővel beszélgetek. Hogyan fogsz neki? Vagy hallod belül, és leírod? Vagy vannak számodra mintaként szolgáló zeneszerzők, vagy hogyan találod meg a saját hangodat, amit utána megjelenítesz a fejekben?
Ugye, amikor saját önálló műről, tehát nem átdolgozásról van szó, akkor valóban ez az egyéni hang, a saját hang az nagyon fontos. Ezért próbálok is, hát konkrétan semmiképpen nem követni példát, vagy mintát. Nagyon fontos a rákészülés. Különösen egy Passiónál, de gyakorlatilag minden más zenénél is. Hát van egyfajta előkészület, ami még nem a konkrét zeneszerzési munka, hanem egy ráhangolódás, egy belehelyezkedés abba a, akár nevezhetjük hangulatnak, vagy abba a gondolati körbe, abba a lelki hozzáállásba, ami azt a választott témát, választott művet jellemzi. Most is, mielőtt még az első hangjegyet leírtam volna, vagy az első hangot leütöttem volna ehhez a darabhoz a zongorán, nagyon sokat olvastam, gondolkodtam a témán magán, és ahhoz, hogy azon, hogy ezt hogy lehet megközelíteni zeneileg, több a témába vágó, a Passió történetet elemző, vagy ahhoz kapcsolódó könyvet olvastam. Ezeken nagyon sokat elmélkedtem, próbáltam belehelyezkedni a történetbe, és valahogy ennek során elkezdett valami belülről kikristályosodni, ha még nem is a konkrét hangok, de egyfajta szerkezet, egyfajta fölépítése a darabnak, egyfajta karakterbeli megközelítés, és nagyon érdekes, hogy még mielőtt tényleg konkrétan elkezdtem volna írni a darabot, kialakult egy basszus menet, egy dallam menet, aminek akkor még semmi köze nem volt, csak valahogy kialakult bennem egy ilyen hangsor, egy hangmenet, ami aztán újra és újra visszatér a darabban, van, hogy a basszusban, van, hogy magasabb fekvésben, legkülönbözőbb ritmusokban, legkülönbözőbb osztásokban, de valahogy ez egy ilyen vezérmotívumává lett a darabnak.
Amilyen részletet itt hallhattak a kedves hallgatók is, meg hát én is úgy hallgattam a művedet, viszonylag kevés elemből építkezel.
Így van,
egyszerre,
így van.
Tehát mondjuk nem egy barokk hangzást hallottunk az előbb. Nyilván ez egy kicsit a kornak is a gondolom a következménye, amelyben élünk. Vagy ez hogy alakult
így
ki
van.
Benned?
Hát egyrészt már ma már nyilván nem barokk hangzást ír az ember, hiszen azt már a nagymesterek nagyon-nagyon jól megírták. Szándékoltan van benne egyfajta minimalizmus. Úgy fogalmazta az egyik neves zeneszerző, tényleg nagymester, aki ott volt a hangverseny utána, hogy hát ez egyfajta szertartás zene. Kétségtelenül ez így van, hiszen ugye az életem jó részét azt a templomi szolgálatban és a liturgiában töltöm, tehát nyilván ez is rányomja a bélyegét. Tehát nem egyfajta ilyen impozáns színpadi zenét akartam írni, hanem tényleg ennek nagyon szoros kapcsolata van a liturgiával, a liturgikus élettel, a liturgikus zenével is akár. Tehát tényleg minimális dolgokból építkezik. Már csak azért is, mert nagyon szövegközpontú is szerettem volna lenni, tehát hogy valamiféle külsődleges zenei elemeket nem akartam rá akaszgatni a szövegre, hogy az vigye el a figyelmet, hanem nagyon-nagyon a történet a lényeg, és azt próbáltam meg nagyon egyszerű zenei elemekkel megfogalmazni.
Ugyanakkor az evangéliumnak a szövegét ki is egészítetted, és ezek a, hát mint ahogy más passiókban is, ugye áriák, korálok, akár hogyha Bachra gondolok, megjelennek, te is írtál hozzá szövegeket, és hát ezek is elhangzanak a műben.
Így van, ugye akár az általad is említett nagy példákban, a Bachi passiókban is, ugye a passió története, ami a Szentírásból van, miközben lemegy, közben vannak, hát nevezzük úgy, hogy ilyen reflexiók a történtekre, ezek hangzanak el az áriákban például, ami ugye nem a Szentírásból van, hanem egy korabeli egyházi szerző, költő írta meg ennek a szövegét Bachnál. Nálam is ez hosszas fejtörést okozott, hogy ki írjon egy-két ilyen szöveget hozzá. Végül is abban maradtam magammal, hogy talán akkor lesz leginkább harmonikus egységben az általam írt zenével, és az egész műnek a felépítésével, szerkezetével, ha én magam írom meg ezt a szöveget, vagy ezeket a szövegeket.
Tehát akkor sok elmélkedésből születik meg egy ilyen mű. Igen. Ha valaki meghallgatja, akkor mi az a fő érzés, amit közvetíteni szerettél volna, vagy amit téged eltöltött, így amikor erre készültél, vagy ezt komponáltad?
Hát van egy olyan alapgondolat, ami nagyon meghatározza még a műnek a szerkezetét is. Például azt, hogy abban, hogy Jézuson kívül, aki egy szólista, és a nagyszerű Kovács István Lisztdíjas operaénekes barátunk énekelte Jézus szólamát, az összes többi, nevezzük most így, hogy szerep, az nincs kioszva egy szólistának a darabban, hanem szét van írva a kórus különböző szólamaiból megszólaló szólisták között. Ugye az igazán nagyszerű Honvéd Férfikar énekelte a művet, és a Honvéd Férfikar tele-tele van kitűnő hangokkal és nagyszerű szólistákkal, és ők énekelték egymás közt elosztva az evangélista szövegét, Pilátus szövegét, stb. Emögött az az alapgondolat húzódik meg, és ez egy alap szituációja volt az egész komponálásnak is, hogy ebben a történetben, ugye a passió történetben mindannyian érintettek vagyunk, többféle szinten, többféle módon is. Mindannyian érintettek vagyunk Péter tagadásában, mindannyian érintettek vagyunk Pilátus ítéletében, a nép hozzáállásában, reakcióiban, érzelmeiben, hát, jó esetben az evangélista feladatában is.
Igen, nagyon szépen köszönöm, de 5 másodperc múlva vége a műsornak. Nagy László, Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, dicsértessék.
Mindörökjelben.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.